nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Kovács Erzsébet egyetemi tanárral, Sándor Zsuzsa jogásszal, mégbíróval és Simonovics András tudományos kutatóval beszélgetünk arról, mit tudunk a jelenlegi és a jövő év elején életbe lépő nyugdíjat, arról, hogy mit jelent a szolidaritás, és hogy közgazdasági vagy a szónak a hétköznapi értelmében vett eltartottak-e a nyugdíjasok, és arról meg is állapodtunk, hogy kizárólag közgazdasági, illetve, ahogy mondtad, folyószámla vagy folyófinanszírozás szempontjából. Azok egyébként nem. De ha már azt mondtam Sándor Zsuzsáról, hogy még bíró, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen te is kvázi kényszer nyugdíjban mész, azt hiszem, hogy így fogalmazol, tehát rád vonatkoznak az új törvények, mely szerint egy bíró köteles 62 éves korában nyugdíjba menni. Foglalkozott ezzel a kérdéssel az Alkotmánybíróság, nem tudom hány évesek azok a bírók, de minden esetre egyelőre nem született ez ügyben döntés. Akkor most mi a helyzet?
A helyzet pillanatnyilag az, hogy van egy törvény, és ez szerint a törvény szerint az a bíró, aki a 62. életévét betöltötte, annak nyugdíjba kell mennie.
A kormány... Egyszer azt mondta Navracsics Tibor, bocsánatot kérek, hogy természetesen maradhat, aki marad. Én ezt olvastam leírva.
Hát ez a maradhat, aki marad, ez azért nem ilyen egyszerű. Én személy szerint semmiféle kvázi ajánlatról nem tudok, amit a bíróság bárkinek tett volna, lehet, hogy volt ilyen, de hogy bíróként nem maradhat, az biztos. Tehát amikor egyáltalán ez felmerült, akkor olyasmi merült fel, hogy...
Portásnál
egy picit több, azért igazságügyi alkalmazottként, tehát minden, vagy mint egy bírósági titkár, tehát semmiképpen sem önálló ítélkezésre feljogosított bíróként, főként nem tanácsvezető bíróként, vagy megyei elnökként, vagy táblabírósági elnökként, mint ahogy a nyugdíjba küldöttek jelentős része, minimum tanácsvezető bíró, tehát minimum középvezető, és ennél magasabb vezető.
Azt sérelmezik a bírák, hogy ez az Európai Uniós jog szerint diszkrimináció, már pedig életkor szerinti diszkrimináció.
Ez így van, több szempontból is az.
Mit mondjon az a pedagógus, aki 62 éves korában nyugdíjba megy?
Itt nem csak erről van szó, tehát az egyik fajta diszkrimináció az, hogy a bírók nem mindegyike fog 62 éves korában nyugdíjba menni. Uh-huh. Tehát egy adott csoporton belül, egy adott hivatásrenden belül különböző időpontokban fognak a bírók nyugdíjba menni, márpedig európai vagy strasburgi bíró, most ez pontosan nem tudom, bírósági döntés van arról, hogy ez a hivatásrenden belüli diszkrimináció. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a 62 éveseknek az a joguk van, hogy elmehetnek nyugdíjba, nálunk pedig a 62 évet betöltött bírákat kötelezik arra, hogy elmenjenek nyugdíjba.
Na most itt álljunk meg egy pillanatra, azt mondod, hogy a 62 évet betöltött embereknek joguk az, hogy elmenjenek nyugdíjba, de nem kell nekik?
Nem.
András.
Nem, itten három korhatár
összeg. Na, de ez egy óriási tévedés.
Hát ez egy szándékos tévedés, rossz hiszemű tévedés. Van a minimális korhatár, ami eddig 60 év volt, mondjuk férfiaknak, ezt fölemelték 62-re. Van az általános korhatár, ez a 62 év, ami mellett teljes nyugdíjat adnak, és van a maximális korhatár, például egyetemi tanárok esetében, mint mi vagyunk. 70 év, és ezt a három, hát nem biztos, ezt a három fogalmat szándékosan összekavarja a jelenlegi kormányzat, és ilyen ártatlan képpel teteti a bambát.
Ez nem volt egy közgazdasági megfogalmazás. Erzsébet, tudnál segíteni? Hogy ez mit jelent? Magyarul, ha mondjuk egy tanár 62 éves lesz, neki egyáltalán nem kell elmennie nyugdíjba? Magyarul, ő, ha az igazgató nyugdíjba akarja küldeni, akkor mondhatja, hogy bocsánat, nekem állampolgári jogom, hogy maradjak?
Az egyetemen nincsen igazgató, tehát nem tudom, hogy az igazgató...
A középiskolára gondolok, most nem rátok például.
Igen, ott vagy általános iskolára. Tanár, de ez most...
De bárki, tehát igen. Aki 62 éves lett.
az idősebb kollégák sokba kerülnek az annak az intézménynek, ahol dolgoznak. Tehát mindenki az életpályája során előre haladt, a karrierjében már valamilyen jelentősebb, legalább középvezető poszton van, ezért valószínűleg azt gondolják, hogy jelentős megtakarítást érnek el a munkabérekben, hogyha az ilyen értelemben nyugdíjkor határ körüli vagy ezt betöltő kollégákat elküldik nyugdíjba. Csak azt nem veszik észre, hogy a magasabb fizetésben nyugdíjba küldött embereknek magasabb nyugdíj jár az átlagnál, tehát az idén sem teljesen egyensúlyban levő nyugdíjkassa további problémákkal fog szembesülni.
Annyiban cáfolnom kell ezt részben, a konkrét esetben, hogy ez mennyire nem pénzkérdés, hogy az idős...
Mármint a konkrét bírák esetében.
A konkrét bírák esetében, hogy most mindenfajta jogszabályi előírással ellentétben egy bíró státuszán két bíró ül. Tehát nekem még nem járt le, nekem június 30-án jár le a, vagy szűnik meg a szolgálati viszonyom, és ugyanakkor január óta, ha jól tudom, 140 új bírót felvettek. Tehát nagyon sokba kerül.
Akik ott ez állnak startra készen, és várják, hogy mikor mentek már nyugdíjba?
Nem, ők már ott ülnek a helyünkön, kapják a fizetésüket. Tehát magyarul egy státuszon pillanatnyilag két bíró ül, és két bírónak a fizetését kell egyidejűleg ugyanazon a státuszon kifizetni. Nyilván egy nagyobb, meg egy alacsonyabb fizetés.
Egy pillanatra térjünk vissza a 62 év, hiszen úgy fogalmaztatok, hogy nyugdíjba menetel joga. Még egyszer szeretném egyértelműen megkérdezni. Ez azt jelenti, hogy ha valaki betölti a 62. életévét és még dolgozik, neki joga van nyugdíjba menni, de nem kötelező?
Én úgy értelmezem, hogy nem kötelező, hiszen az Európai Unió most
magyarul
egy fehér,
nem küldhetik nyugdíjba, ha nem akar nyugdíjba menni.
Fehér papír néven megfogalmazta azt az egyik legfontosabb elgondolását, hogy hagyni kell az 62 évest vagy 65 évet elért embereket tovább dolgozni, sőt, még támogatni is kell őket abban, hogy tanuljanak, tehát hogy a képességeiknek is,
világos, hát
és
ez
szellemi
egy másik
frissességüknek megfelelően karbantartsák magukat és dolgozni tudjanak, mert ebben látják a nyugdíjrendszer finanszírozhatóságának a legerősebb támaszát, hogy nem küldjük el nyugdíjba, sőt, hiszen akkor kétszeresen járunk jól, egyrészt a keresete után befizet, hozzájárul, másrészt nem kér még nyugdíjat, hiszen dolgozik.
Ha valaki hallgat minket, és érinti őt ez a kérdés, akkor lesz jogalapja arra, hogy azt mondja, hogy én nem akarok nyugdíjba menni? Bár betöltöttem a 62 évet, és állampolgári jogom, hogy vagy élek vele, vagy nem?
Hát nem vagyok jogász, azt gondolom...
De majd itt egy jogász majd mindjárt hozzászól.
Igen, azt gondolom, hogy azért az helyes, hogyha a munkáltatónak politikai befolyásoltságtól függetlenül megkönnyítik, hogy egy idős dolgozótól elbúcsúzzon.
De miért tehát helyes, András?
Azért azt mondják, hogy 62 évet elérted, most már mással akarunk dolgozni, mondom, nem politikai okokból,
mint a jelen esetben,
akkor meg kell adni a lehetőséget, nagyon sok ember 62 éves korára elfárad, tehát...
De magyarul mehessen, joga legyen, menjen, aki elfáradt, menjen, de aki úgy érző dolgozni szeretne, igen, annak még állampolgári joga, hogy dolgozhasson.
Hát dolgozzon, de esetleg más állásban, tehát azt,
Most ezt így nem tiszta.
Tehát azt gondolom, hogy ha valakiről kiderül, hogy az helyes, hogy 62 év után könnyebben el lehet valakit küldeni, mint 62 év
ez
előtt.
Ez számomra értelmezhetetlen, Zsuzsa.
Ez az, hogy joga van nyugdíjba menni, ez nem azt jelenti, hogy egy munkáltató nem mondhat fel valakinek, aki betöltötte a 62. évét. Általában mondom.
De nem tehát kötte, nem a... de az más a felmondás, és más a nyugdíjba küldés, tisztázzuk.
Igen, de gyakorlatilag itt erről van szó. Tehát nem lehet a munkáltatót, és mondom ezt most, felejtsük el a bíróságot, igazságszolgáltatást.
Igen.
Nem lehet a munkáltatót se arra kötelezni, hogy ő valakit, akinek kedve van, élete végéig foglalkoztasson.
Na de bocsánat, tehát... kérek, ha benne van a jogban, tehát ha joga, ha úgy fogalmaz a törvény, hogy neki joga, hogy nyugdíjba menjen, akkor nem kötelessége. Hát azért ezt tisztázni kell.
Igen, de a munkáltatónak is joga van ahhoz, hogy valakinek, valakit nyugdíjba küldjön.
Aha, és
most
kinek
ezt
a joga erősebb?
Nincsen erősebb jog. Itt egy egész más kérdésről van szó. Az, hogy valakinek joga van 62 éves korában elmenni nyugdíjba, az azt jelenti, hogy a munkáltatója nem kötelezheti őt arra, hogy tovább dolgozzon.
Azt hittem arra, hogy nyugdíjba menjen.
Nem, arra végül is
és kötelezheti.
Kötelezheti, igen.
Hát magyarul tehát, akkor neki nyugdíjba kell mennie, tehát akkor ez nem egy...
Hát ha a munkáltatója igen. így dönt, hogy tehát nem akar vele dolgozni, világos. Akkor igen.
Én azért finomítanám, tehát ha én egy ügyes programozó lennék, és engem most 65 és fél éves koromban nyugdíjba akarnának küldeni,
az
mint professzor.
Az egy másik történet, a piacon
elhelyezkedni. Nekem jogom van elhelyezkedni a piacon.
Joga
továbbra is.
Van.
Na nem, de egy bírónál nem életszerű, hogy még 62 éves korában jogtanácsosként, amit mondjuk egy nemzetközi társasághoz elhelyezkedjen, ahol bejelentik, hasonló fizetést kap, mint bíró.
András,
ez a probléma.
Igen, egyrészt életszerű, mert az itt ülő Sándor Zsuzsáról én pontosan tudom, hogy egy nagyon jó nevű ügyvédirodába felajánlották neki, hogy legyen ügyvéd, tehát a dolog lehet életszerű, de én most nem a bírákra gondoltam, hanem általában a magyar állampolgárokra, akik 62 éves korukban elérkeztek odáig, hogy önmaguk döntsenek saját sorsukról, de akkor ez nem igaz, mert nem önmaguk döntenek, hiába joguk az, hogy nyugdíjba menjenek, vagy maradjanak. Úgyhogy beszéljünk még egy kicsit, meg majd nem sokára folytatjuk az öngondoskodásról, hiszen Kovács Erzsébet azt is említette, hogy az alaptörvényben az is megfogalmazódik, hogy mindenki felelős önmagáért. Hogyan értelmezzük az öngondoskodást akkor, amikor gyakorlatilag Magyarországon nagyon kicsi lett az a réteg, aki még mindig fenntartja a magánnyugdíjpénztári tagságát, abban reménykedve, hogy évtizedek múlva ez neki megtérül, vagyis az öngondoskodást akkor, ha az alaptörvényben is megfogalmazott, hogyan értelmezhetjük ma a nyugdíjak szempontjából? Erzsébet.
Az öngondoskodás az önkéntes megtakarításokkal tekinthető azonosnak pillanatilag.
Hát ez volt a nyugdíjpénztár többek között.
Ez az úgynevezett harmadik pillér, az önkéntes
igen.
nyugdíjpénztár.
Az önkéntes,
amiről
igen.
Amiről szintén érdekes néhány dolgot elmondanunk. Például azt, hogy az a magánpénztár, a második pillér megrodjanása jelentősen visszavetette a harmadik pillérbe befizetőket, a belépő tagokat is, tehát a bizalom az emberekben megrendült abban, hogy ez valóban egy öngondoskodás és biztos távlatos megoldás.
A kötelező magánnyugdíjpénztár volt a második pillér. Igen, ami
az
ugye
önkéntes...
azért volt kötelező, hogy egyáltalán Magyarországon meghonosítsa a magánnyugdíjpénztár intézményét, ugye András?
Igen.
Hiszen a nyugdíjjárulék egy részét lehetett oda befizetni, magyarul az állami bevételek, pontosabban az akkori társadalombiztosítási bevételek lettek ezáltal átmenetileg kisebbek.
Igen, mondjuk így.
Az önkéntes pénztár az nem kötelező, tehát az nem
világos.
A nyugdíjjáruléknak egy része, hanem az ezen felüli önként, tényleg abszolút önkéntes befizetés, és ezért itt arra kell csak figyelnünk, hogy az öngondoskodás csak akkor működik, hogyha az emberek biztosak abban, hogy ez a pénz valóban az ő számlájukon tartósan ott lesz, és majd egyszer fel tudja használni a nyugdíj céljaira.
Folytatjuk néhány perc múlva.